hallgassuk meg újra, amint újra olvasom Pál apostolnak Korintus beliekhez írott első leveléből, a 6. fejezetből, a 12. illetve a 13. verseket. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak seminek a rabjává. A test azonban nem a paráznosságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Pál apostol ott van a korintusiak között, ott él egy évig, és egészen konkrétan vele látott életükbe, ez azért nem annyira jó első körben. Tehát ott élni, úgymond lakva ismerni meg a másikat, ez azt jelenti, hogy nem bírja megállni, hogy ne szóljon. És ha egyszer szól, akkor ott csattan, durran minden, és akkor aztán minden borítanak. De mégis mi az, amit nagyon-nagyon fontosnak tart elmondani? Mennél inkább ugye így fogalmaztam, hogy lakva ismerni meg a másikat, annál több minden feltűnik, és Pál apostol nem hagyja szó nélkül. A legaktuálisabb gond jelen pillanatban, amit itt olvashatunk, az, hogy Pál apostol egyre inkább látja az ott lévő gyülekezetnek azt a fajta mindennapjait, vagy mindennapjainak a sorozatát, hogy egész egyszerűen bele kutyulódnak, bele elegyednek a világba. Azt lehet tudni igazán róluk, hogy mivel Korintus város egy kikötő, és ebben a kikötőben hihetetlen nagy forgalom bonyolódik minden nap, és külföldről jönnek az áruk, többnyire egy nap nem elég kipakolásra és rakomány bepakolására, éppen ezért jönnek a hajóval, ott maradnak, többnyire nyilván elszállásolva vannak, hozzák a maguk kultúráját, életfelfogásukat, életszemléletüket, de nem csak a úgymond külföldről bejövő emberek, akik néhány napig vannak ott, hanem nyilván van egyfajta vándorlás, van egyfajta keveredés, és nem csak az igaz hithű görögök vannak ott Korintusban, hanem vannak betelepültek, vannak más kultúrából származóak, így hát keverednek az emberek a maguk szokásaikkal, a maguk életfelfogásaikkal, és ez nem csak a városnak a felfogását jelenti, hanem az ott arra helyre telepedő gyülekezetnek az élet szemléletét is meghatározzák. Ebből kifolyólag bizony hozzák a maguk markánságát, a maguk jellegét, ahogyan gondolkodnak, ahogyan élik az életüket, és nyilvánvalóan a mindennapokban ez kiderül. Itt nem csak azt jelenti, hogy elmennek templomba, utána szépen mosolyognak és hazamennek, hanem ez azt is jelenti, hogy a mindennapokban szó szerint látják egymást, érzékelik azt, hogy ki hogyan él, ki hogyan gondolkodik az életről. És azt látja egyre inkább Pál, hogy ezt nem lehet annyiban hagyni, szólni kell. El kell mondani azt, hogy testvér, amit hiszel az Istenről, és ahogyan élsz, az egyre inkább távolodik egymástól. Kicsit más példa, de eléggé próbálom értelmezni a dolgokat. Minap voltam kint a temetőben, és azt mondja nekem az egyik református egyház tagunk, hogy nézze meg, tiszteletes asszony, ezt sornak lehet nevezni. Nézzem meg, álljak itt a sor elejére, és most már tegyek valamit ez ellen, mert megnyílik a sor. Az elején még két sír sor között volt 1 méter, itt a végén meg már 2 méter. Nem látom, hogy ez így eltávolodik egymástól. Ha látom, akkor meg szóljak már. Mert nehogy már ő szóljon, akkor nagy baj lesz. Na most ez csak egy ilyen nagyon hétköznapi példa, de észre se vesszük, ahogy a mindennapjainkat éljük, egyre inkább, úgymond eltávolodik az életünk, egyre inkább távolságokra lesz az Istentől. És lehet, hogy ezt nem látjuk egy évig, nem vesszük észre, ahogy egyre inkább telnek az éveink, egyre inkább már csak rádöbbenünk, hogy de hiszen ezt én észre se vettem. Erre talán nem figyelmeztetett senki sem. Pál apostol nagyon pontosan fogalmaz. Először is nagyon kényes témát említ, pont azért, mert látja azt, hogy itt már nem csak úgymond felszíni kezelésre van szükség, itt már a sebészkést is elő kell venni. Itt már nem elég a raktapaszt, hogy egy kicsit úgy megvájkáljuk, aztán letapasztjuk, és másiknak már gyógyul. Itt mélyen kell vágni. Ugye, ahogy az Isten igéje is mondja, csendes percekben volt péntek magasságában ez az ige, hogy az Isten ígéje kétélű kard egészen mélyre vág bele a velük és a hátját szétválasztásáig. Itt már nem darabosan dolgozik az Isten. Itt már nagyon komolyan, nagyon nagy pontossággal, mert bizony sok mindent elvághat. De mit is akar ezzel mondani? Jellemző a görög társadalomban az, hogy a felvilágosulás, az értelemnek, a tudománynak vagyunk a társadalma. Ez azt jelenti, hogy nyilván a környező népek is tőlünk tanulnak, tehát ez azt jelenti, hogy mi jól csináljuk. Erre Pál azt mondja, hogy ezzel most ne vitatkozzunk, inkább próbáljunk meg arról beszélni, hogy azáltal, hogy valósággal ti akartok a mindennapokban fölmutatni egyfajta értéket, az egyik oldala az életnek, az isteni szabadságnak. De nézzétek meg csak a gyakorlatot. Mi az, ami a tudás mögött, mint gyakorlat, mint alkalmazás jelen van? És elmondja Pál, hogy ti azt gondoljátok magatokról, és valamilyen szinten igazatok van, hogy bizony van a test, ami áll a szervekből, nyilván a gyomor akkor működik, ha táplálkozunk, és a szervezet elvégzi a maga dolgát, fizikailag fenntartja a testet. Ez az egyik oldala az életnek, ez a biológiai része. De mi van a lélekkel? És többnyire, és azt gondolom, hogy nem csak a görög társadalomban, de a mai társadalomban is. Többnyire nem szoktunk foglalkozni a lélekkel, és tegnap ugye a hasznos konferencián voltunk, és pont ez volt a nagy kérdés, hogy a test és a lélek, mivel táplálkozunk? Mi az, amit magunkhoz veszünk, mi az, ami még említhető, és mennyire fontos a lélek? Ebben a mai korszakunkban mennyire szoktunk foglalkozni a lelkünkkel, hogy a ma embere mennyire érzékenyen reagál a léleknek a kérdéseire, a kihívásaira. És azt mondja Pál, mert hogy nála keressük most a választ, hogy igazatok van a test, és ez, erről Jézus is tanít. A test nyilván, amit megkap, amit szó szerint belekerül a testbe, az feldolgozódik, és nyilvánvalóan nem az van, ami rontásunkra, bár beszéltünk néha gyomorrontásról is, de egy egészséges szervezet feldolgozza azokat az alapanyagokat, és beépíti magába. Ez egy része a mi életünknek. De ott van a lélek. Mennyire fontos a életnek a munkája, mennyire van hatással a mi életünkben, mennyire vagyunk érzékenyek a lélek jelenésére, a léleknek a jelenlétére. És azt mondja Pál, hogy tudom, hogy ebben a társadalomban erre kevésbé figyeltek, de én azt mondom nektek, hogy ti, akiket a Krisztus egyszer s mindenkorra megváltott, a saját testét tette rá oda a keresztfára, az nem csak azt jelenti, hogy testéteket megváltotta, hanem azt is jelenti, hogy a lelketeket megszabadította a fogságból, a rabságból. Így hát ennek megfelelően, mint akik testben és lélekben is a Krisztushoz tartoztok, vagy a heidelbergi KT kérdésével, testestől, lelkestől, nem a magamé, hanem az én Uramnak, a megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ugyanerről beszél Pál. És ez nagyon keserves téma. Ez olyan dolog, amiről szívesen nem beszélünk, és azt mondanánk, hogy hagyjuk. És észre se vesszük, hogy távolodik a kettő egymástól. De azt mondja Pál, hogy mégis beszélni kell. Mert tudjátok, ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezzük a szabadságot. És ez nagyon nagy kérdés manapság is. Én állandóan beleverem a fejem, ha másokkal erről beszélek, és csak a konfliktus és a sértődöttség van. Mert 10 ember 10 féleképpen értelmezi, hogy valamit szabad, és valamit nem. És itt nem rossz indulatról beszélek. Képzeljünk egy olyan szituációt, életpéldákat mondok. Képzeljünk el egy olyan szituációt, nem kibeszélni akarok másokat. 2 gyerek jár, tegyük fel felső osztályba. Meghirdetnek valamiféle programot a gyerekeknek, vityegünk, lötyögünk, stb. Lehet különböző műfaj, jobban öltöznek le az egyik, a másikba fedettebbek maradnak. Az egyik anyuka elengedi a gyerekét, a másik nem. 5.-6. gyerekekről van szó. Az egyik anyuka azt mondja, hogy édes kislányom, én nem engedlek el téged ilyen helyre. A másiknak az anyukája meg azt mondja, hogy hát oda mész, amit jónak látsz. Én rád bízom ezt a dolgot. És másnap elmegy mind a 2 gyerek az iskolába, megbeszéljük, hogy na akkor megyünk, délután 2 órakor van ez a program meghirdetve. És az a kislány, akit nem engedett el az anyuka, mert hát azért én szeretném, hogyha te a Krisztus útján járnál. A másik meg elkezdi kicsizni, hogy nem a... És ugye az egyiknek az anyja keresztjén ember, a másik meg se lett keresztelve. És ott van a nagy konfliktus. Vagy hogy fogalmazzak így, egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Mindannyian mennél inkább rászmélünk akár alakunkra, formánkra, már a felső gyerekek is egyre inkább szeretnének maguk stílusuk szerint öltözködni, nyilván jól érezni magukat a bőrükben. És az egyik szülő megteheti, a másik nem teheti meg. Az egyik szülő megengedi a topviselését nyáron az 5. lányának, és itt még nem nagyokról beszélek. A másik pedig nem engedi meg. És akkor mit mond egyik a másiknak? Osztályközösségről van szó. Egyik kislány cikizi a másikat. Mert az egyik keresztény családból jön, a másik pedig nem. De mehetünk a 10 évesek korosztályára, a gimisekre, még nagyobb a feszültség. Az egyiket elengedik diszkóba, a másikat nem. Az egyik 18 évesen ünnepelheti alkohollal a születésnapját, a másik nem. És akkor vegyen vissza a szülő, a keresztény szülő. Nagyon nagy gondok és feszültségek vannak ezen a téren. Mert ha 18 éves az embernek fia vagy lánya, akkor joga van eltenni. A másik meg azt mondja, hogy amíg itthon vagy, keresztény családban övetett, én felelős, legyek 18 éves, de tudom, hogy az neked nem használ az alkohol. Tehát innentől kezdve ez nem vita, lezártuk. Hidd el, az Isten igéből ezt tanultam meg, na ettől van a gyereknek, bocsánat, herótja. És innentől kezdve már megint ez a kérdés, hogy szabadság vagy kötöttség. És nagyon sok mindent tudnék még felsorolni, ami teljes egészében szakít szülő-gyerek között, osztálytárs és osztálytárs között, 18 évet betöltő és 18 évet betöltő között. Hasonlíthatjuk egymást. És azt mondja Pál, hogy a gyülekezetben merjétek magatokat az Isten által kihúzott mércéhez tartani. Ez nagyon nehéz. Nehéz a szülőnek, és nehéz a gyereknek, mert lehet, hogy a szülő azt mondja, hogy hát én megbízom a gyerekben, és tegye azt. Én nem merek konfrontálódni. A másik szülő pedig azt mondja, hogy figyelj, eddig is így csináltam, próbálom aztán is így tenni. Nagyon nagy kérdés. És Pál apostol most ezeket próbálja helyére pakolni. Nagyon nagy fájdalom. És azt mondja nagyon komolyan, hogy és ezzel zárja le a vitát. Persze nagyon sok idő kell az emlékezéshez, de nagyon világosan fogalmaz. Aki testeteket, ha Krisztushoz tartottok, ha ti önmagatokat már odaadtátok, egyszer s mindenkor az Úrnak, akkor innentől kezdve testvér, a te tested nem a te hatalmadban áll, és nem a te tulajdonodban. És onnantól kezdve nem kérdés, hogy ki az, aki ül a kormánynál. Nem kérdés. Nem kérdés, hogy a te gyerekednek az osztálytárs parancsol, a szülő parancsol, vagy az Isten. Ezek nagyon kemény kérdések. És ezeket nagyon-nagyon komolyan le kell tisztázni. Mert ha nem tisztázok le az elején, nem húzok ki a gyökeret, onnantól felnövekedik a gaz, az elégedetlenség és a visszárkodás. És mondhatnánk azt, hogy Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ne hiszen a ti testetek a Krisztus tagja, akkor a Krisztus tagjaiként szolgáljatok, bár ebben a jelen való világban éltek. Ez nagyon kemény dolog. És erre bizony nagy a feldördülés. Erre azért ott van az, hogy hát figyelj, azért én ezt még nem így gondolom. És biztos vagyok benne, hogy mi, akik most itt hallgatjuk, vagy olvastuk reggel, vagy mai nap még elolvassuk ezt az igét. Ez egy nagyon-nagyon nehéz ige. Beleszólhatok-e a másikba, korlátokat állíthatok ettől. Nekem van-e igazam, és lehet, hogy nem is az én igazságom az igaz. Mert hogy az Isten igéje az a kisebbségnek a vezérelve. Tehát itt most nem nemzetiség szempontjából értem a kisebbséget, hanem sokkal inkább a százalékos lakossági arányról beszélek. És Pál apostol bármilyen sok veszíteni valója van, mégis az Isten igéhez ragaszkodik, és úgy zárja le, nem tudjátok, hogy a ti testeteket, az élő Istentől kaptátok, éppen ezért áronvétettetek meg, tehát az Isten dicsőítés legyen a ti célotok. Ez, hogy így mondjam, igaz, de hogyan alkalmazzuk ezt a mindennapokba? Nagyon nehéz. Nem ítélkezés a mi dolgunk és feladatunk, csupán az elején a letisztázása a dolgoknak, mert onnantól kezdve nagyon relatív minden. Onnantól kezdve nehéz igazságot szolgáltatni. Nagyon-nagyon nehéz. Minden nap lehet mondani azt, hogy vagy telefonon, vagy személyesen ezek a kérdések jönnek felé, mint lelki pásztor felé. Most mondd meg, Ezek nagyon komoly kérdések és nagyon komoly konfliktusok. Férfi-nő között, szülő-szülő között, gyerek-gyerek között, szülő-tanár között, és mondhatnám különböző kapcsolatrendszereket. Azt mondja Pál lezárásként, és én itt szeretném még egyszer a hangsúlyt erre tenni. Az élő Isten ebbe a látható világba test által teremted bele bennünket. Ez a test, amiben élünk, ami egyre inkább erőtlenségeket láttad, nyomorúságokat hoz elő, és problémák elé állít bennünket, ez a test egy időre teremtetett. Erre az életre, az Isten rendelte ki életünk kezdetét, és túl tudja azt az órát, amikor visszavétetünk. És a kettő közötti időszakban az Isten az, aki akar vezetni bennünket. Lehet, hogy sokszor úgy érezzük, hogy sok mindent megvan tőlünk. De a valóságos célja az élő Istennek az az, hogy ebben a testben komfort érzetünk legyen, és amit teszünk, ne bánjunk meg. És azért mondja az Isten igéje, hogy ez a test, amiben a jelen való világban behívható a Szentlélek, és nagy takarítás kezdeményezhető. Ebben a világban ez a test, amiben élünk, ez a test lakóhelye, épülete annak az Istennek, akivel mi kapcsolatba kerülhetünk. És ha ez a test lebomlik, bocsánat, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, de ez a valóság. Ha ez a test lebomlik és elmúlik, akkor ez a test, amiben annyira beruháztunk, szó szerint értsük, sok éven át sok pénzt költöttünk ruházatra, élelemre, italra, bármire, ez a test elmúlik. De aki lakik, az élő Isten a lélek által bennünk és formál és alakítgat és értelmezi az életet, az Isten lelke megmarad. Örök életre. És azt mondja rá, hogy innen értsétek meg. A Szentlélek Isten, aki szó szerint lakója az egész testünknek, és akit beleteremtett, bele lehet az Isten, megmarad, és ő áll meg, és nem tudom, át szoktuk ezt gondolni, hogy az élő Isten szent lelké minden egyes rész szerinti lélek, amíg mi vagyunk, majd felöltöztetik dicsőséges, el nem múló testbe. És nem lesz kiterjedése, de, hogy fogalmazok így elég csúnyán is lehet, hogy megbotránkoztatóan, az Isten szent lelket rágyodomra nem száll rá. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Az Isten szent lelke olyan testet fog felöltöztetni dicsőséges testbe, ahol már elkezdődött az Isten munkája. És ez az, amit én megértettem, és szerettem volna elmondani. És akkor, amikor nekünk nagy kérdéseink vannak, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdésünk van a mindennapokban, akkor ez jusson eszünkbe, hogy ez a test, ami irányítva van bármi által, trendek, akciós árak, és nem tudom mit által, ez a test gyakorlatilag annyira mulandó, hogy van, volt, és nem lesz. De a lélek általi test, ami majd öltöztetik dicsőséges ábrázatba, az megmarad. Nem ezt a testet fogja felöltöztetni az Isten, ez nagyon komoly tanítás. Éppen ezért, amikor majd imádkozunk, majd egy néma csendben ezt gondoljuk át, ez a tanítás ennek a Korintusi levél 6. fejezetében. És ez az, ami mindent meghatároz, ez a nagy vezérelv. Mi szabad, és mi nem szabad. És onnantól kezdve az én, az Istennel való kapcsolatom dönti el, nem a másik, mert az már csak rám lenne kényszerítve. De az Istennel való kapcsolatom a Krisztustól való kapott bölcsesség által kell, hogy eldöntse. Nekem tényleg tegnap este ezek a kérdések merültek fel, és másnap ugye mai napra bíradva ez volt az ige. Nekem nagyon nagy kérdés, és ezt hogy fogalmaztam még meg, nagyon nagy kérdés, hogy ebben a világban, ugye ezt is kicsavarták, hogy mi a való világ, erről most ne beszéljünk. Szerintem nem az a való világ, amit annak neveznek. De ebben a reális világban hogyan értelmezzük önmagunkat, hogyan értelmezzük a szabadságunkat? Amikor majd imádkozunk, akkor engedjük, hogy az Isten lelke átjárjon, és egyre inkább válaszokat adjon a kérdéseinkre. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hozzád kiáltunk azért, mert olyan sok minden kérdésben tanácsolnak vagyunk. Nem csak Korintusban, de itt Csőszön is 2011-ben nagyon nagy kérdés. Nem csak egyháztagoknak, Uram, hanem nekem is. Mi szabad? Mi kedves te előtted, és mi az, ami már eltávolodott tőled az életgyakorlatunkban? Mi az, amiről már távolról nézve látszik az, hogy szétnyílt a sor, és egyre távolabb kerültem tőle? Urunk, kérünk, erre adj választ. Köszönjük, hogy van egy egyértelmű mérce, egy etalon, amely arról beszél, hogy te a tested haszonra adtad, hogy éljünk-e jelen való világban, hogy egészséges életet éljünk. És tudjuk azt, hogy te nem azt mondod, hogy mi ne foglalkozzunk te testtel, nem azt mondod, hogy ne ápoljuk, ne tisztálkodjunk, nem azt mondod, hogy ne legyünk orvosi ellenőrzés alatt, de azt is mondod, hogy ne váljunk ennek a rabjává. Urunk, te tudod azt, hogy ezt nem is értjük igazán. Nehéz még értelmeznünk is, mert egyik így gondolja, másik úgy gondolja, és meghallgatunk öt embert, és ötféleképpen gondolkodik, Urunk, nehéz ez. Mert más tanultunk, más hallunk a haverunktól, és másról szól az élet, különböző generációk, különbözőképpen gondolkoznak, és találtuk, Urunk, hogy olyan összevisszaságban, hogy szinte értelmezhetetlen. Mégis arra kérünk, hogy most a néma percben, hogy tudjunk odaállni eléd, és egy kicsit kérdezni, hadd tisztuljon bennünk mindaz, amit te akarsz mondani, amit lelked által te nyilvánítasz ki felé. Ó, kegyelmes Isten, engedd meglátnunk, hogy mi az, amit nekünk személy szerint akarsz mondani, és kérünk, hogy amit megértettünk, ahhoz hadd ragaszkodjunk. Ha lehet, hogy más nem is ért meg, lehet, hogy ki is bonyol, de nekünk hagyd legyen világosságunk afelől, amit te mondasz, és hadd ragaszkodjunk ahhoz. Urunk, köszönjük, hogy veled beszélgethetünk, és legfőképpen azt akarod tudatunkba vésni. Áron vétettünk meg, dicsőítsünk hát téged, aki Atya, Fiú, Szentlélek vagy, aki a mi életünknek ura és tulajdonosa vagy. Dicsőítsünk hát téged, testünkben, lelkünkben és szellemünkben, ehhez adj erőt. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.